második részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Tompos Péter és Karkus István technikusok, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök a közösségi oldalán. Súlyog Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmában rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt, ez a nap jogrendünk alapértékeinek az ünnepe, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól. Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni, a jogállamiság működtetésére. Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát a 17. alaptörvény módosítás legbotrányosabb részeiről Bóka János, fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a közösségi oldalán számolt be. Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket. Egyenlő mércével mére a bizottság minden kormányt. Van-e mondani valója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban? Tette fel a kérdést a képviselő, aki a bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét, a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottsága csütörtöki ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozást azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Ez biztosítja azt, hogy nem lesznek iskolabezárások akkor sem, ha kritikus létszám alá esik a gyerekszám, hangsúlyozta, hozzátette. Ennek érdekében már erre az évre is megteremtették a finanszírozási feltételeket. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben elmondta. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. A Fidesz frakció közleményben arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. A közleményben azt írták, egyes kutakon a 95-ös benzin 615, a dízel pedig 635 forintba kerül. Így már most drágábban tankolhatnak a magyar családok. A hírek szerint azonban további 30-40 forintos áremelkedést is hozhat az olajpiacokat sújtó geopolitikai feszültség. A Fidesz frakció szerint Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja a távirati irodát. Közleményükben emlékeztettek, a kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. Végül az időjárásról. A fátyol és a képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, valamint estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a múlt héten július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk. A Jászai Mari és Kossuth Díjas színész rendező 1965-ben végzette a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színpadon és filmvászon egyaránt sikeres és ismert előadó volt, több mint 150 színházi szerepet játszott el, drámában és komédiákban egyaránt. Több mint 120 filmben nyújtott emlékezetes alakítást, verset is nagyszerűen mondott, most ezekből válogattunk Balassi Bálint, Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc műveiből.
Bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső összeszívünket. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. és holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. A legrövidebb vezeték. Mondok valamit, kedveském. Szeretlek. Vagy ezt tudod már? Akkor egyebet, valami újat. Add a fejedet, nézz a szemembe, és mondd, hogy szeretlek. 25 év kevés volt rá. Szeretlek másodpercenként. Egész lelkemet belét kötni, ez a legrövidebb vezeték, ez a villámgyors. Szeretlek. Szeretlek, ebbe búvik a szívem velem, ma is veled keveredem, ez a halálom, ez az életem, s feltámadásom. Ha te is felejted, mint én, hogy nem vagy, s te is újra kezded a szót, a régi szót, azt, hogy szeretlek. 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 Egész nap kutatlak, kereslek. Egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves, a kedvesért. Egész nap csókolom testedet. Csókolom minden percedet. Minden percedet csókolom. Nem múlik ízed az ajkamon. Csókolom a földet, ahol jársz. Csókolom a percet, mikor vársz. Messziről kutatlak, kereslek, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Semmiért egészen, hogy rettenetes elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már, semmiért, egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb.
Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy.
Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert mi kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan. Addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.
A homlokottól fölfelé. A homlokottól lefelé, ha jött érzékiség akármi, egész testedben mindenütt jó cinkosra tudott találni. Milyen gyöngeség, hogy soha nem volt olyan jó örömöd, mint húsodat felejteni más húsok ajkai között. És nem nézed-e irtózva most, hogy mi híjú és ostoba a kedvek s nedvek részegen üdvözölt paradicsoma, a szép állat, amely nem is szép tán, csak a te pokoli kéjed önzése kényszerít, hogy hízelegj, s hazudj neki. Minden ellenség, ami él, és csak mint prédáját szeret, mind csak győzelmének örül, annak soha, hogy segített. Sírsz, mert idegen láthatár borul rád, csoda kellene, mindig megbüntet valami, ha rászorulsz valakire. 30 év van már benned, ó, 30 év, mennyi gyötrelem, 30 év, mennyi bujdosás, 30 év, mennyi szenny. Bújj el magadban, nyomorul, egy még szent s tiszta az agyad, melyben a test számára csak undor és megvetés maradt. Füled és orrod szimatol, megcsal, megoszt, elad a szád, a kéz kinyúl, szemed bolond, csajgó velőd csurranni vágy. Ébredj, a piszok csalogat. Vigyázz, maradjon magadé, férfi. Légy tiszta legalább a homlokottól fölfelé. A földvári móló. Partra döng a tó, nagyító üveg húsa alatt ingó terméskövek dagadnak, fogynak, ahogy éleik szöge a híg kristályban megtörik, szűkül vagy tágul, a diribdarab roncsok együtt emelik hátukat, torz teknős békák a vízzel, amely szabályosan lüktetve futja el mohos lapjukat, aztán lecsorog, s fél vagy negyed ütemkésés konok játékával kontrázgatja saját lélegzetének nyugodt ritmusát. Nyíló recék kereszthálózata borzong egymáson át, ide, oda, s lent, A napsütött fenékhomokon, hol halak húznak, lehellett finom árnyuk együtt fut, s együtt tűnik el a fénytörés színörvényeivel, mert már is új hullám nő, és üveghúsa alatt a torz terméskövek megint dagadnak, fogynak. 15 másodperc telt el, s két hullám között, mely jött, s elomlott, most megint csorog a sok kis csurgó, fecseg és locsog, s megint árnyat húz a fenékre a felszín futó recehálózata. S mindez folyton így ismétli magát, így a játék az örök léten át, így a léhaság s túlél minket is, és túléli ellenségünket is. Túl ez a semmi, ez a tündekép, túl a királyok, hősök és a nép minden jövőjét jelentéktelen, mégis másod rettentő végtelen. Játszottam a kezével. Még most is látom a kezét, hogy ágazott az ujja szét, oly szelíden, mint ágtól ág, vagy halkan elvál öt barát, kik váltani segítik egymást egy messze életig. Még egyre látom csöpp kezét, úgy dolgozott, mint csöpke gép a hímzőtűvel vánkosán, tündérfogócska igazán, s hogy gyenge ujját meg ne szúrja, aranygyűszűt viselt az ujja. Ó, álmodom már csöpp kezét, kerek halma völgye szép, a völgye sejem, halma bársony, ó, gyönyörű táj, ó, csodás hon, ott jártak szomjas ajkaim, aranyhomokon beduin. Nem vágy, nem álom, hanem emlék. Jaj, milyen rég volt ez a nem rég. 10 gyenge ága nyúlt felém, és én izenként tördelém. Ó, arany ágnak arany íze, aranyfa arany ízű méze. Hát a köröm, a kis köröm, mennyi szépség, mi öröm, üveges kép sejem keretbe, melyre a hajnal van lefestve, vagy piros ablak méla esten, vagy rózsa arc egy gyenge testen. Mert tündértest a pici kéz, mely rózsás, mesztelen igéz, s a hely, hol összeömlik ága, mint csöpp csípő hajlása, drága vagy. Ujja láb és íze térd, s akkor, hogy arca hol, ne kérd. Mert tündértest a kicsi kéz, mely arca nélkül is egész, még egyre álmodom vele, ó, hogy oly messze közele, s hogy minden a világon itt furcsa szirtekbe ütközik. Csak egyszer lenne még enyém, s kedvemre csókkal önteném, szívesen halnék azután, nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint 100 királyért, lobogóért. Balassi Bálint. Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság, idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák, idővel mind elhulnak.
Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág, idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuvá, hamu kősziklává, nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség, idővel porrá lesznek. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márványkőben metszett írás kopik, veszhet, egyheliben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének nincs vége, mert égten ég. Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek, hogy látnám, kiben Júliától, mint Lázár újjától könnyebbségemet várnám. Ezeket úgy írám, és az többi után Júliának ajánlám. Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Szabadsága vagyom már én szegény fejemnek. Szerelemtől nincsen bántása én lelkemnek. Vagyok békességes, én elmém is csendes. Nincs gyötrelme lelkemnek. Megszabadult rabhoz hasonló állapotom, mint szinte annak nekem sem volt szabadságom. Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömlecben, éjjel-nappal volt gondom. Szabadon örülök minden mulatságoknak, búsultát sem gyakran látják vidám arcámnak. Azért, mert köteles nem vagyok szerelmes, senkékes voltának. Örülök, röpülök, nem különben, mint karul, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul. Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Kell már én nekem csak jó ló, hamaragár, ifjak társasága, éles szabja, jó madár, vitézek közt ülvén, kedvem ellen sincsen, jó borral teli pohár. Kegyesek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek, valamint akarják, avval mind egyetérnek, mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel többé vízre nem visznek. Vehetnek ifjak, vének példát én rólam. Én nagy szerelmemben mennyi nyavaját láttam. Néha, mint örültem, néha kesergettem, mint nyughatatlankodtam. Ója ez a tanács, szerelemtül meg magát, mindenki kívánja életinek nyugalmát. Mert ki azt követi, higgyet, kínját érzi, veszi gonosz jutalmát. Szerzém ez 8 verset végész szabad elmével, gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, hozzám hasonlókkal, vitéz ifjakkal, nem kehegő vének.
A vándor elindul. Botthal s öreg kutyámmal indultam hazúról. Dalolva mentem, és torkom nem unta még az országút fáradtságos énekét. Tudod, hogy a nap barátja voltam? Ő édesítette agyamat hajnali réteg szagával. Aztán minden csigát, skavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálkozni tanított. Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlő távolokból. Majd lombos hegyek közt még szebben tündökölt a sokalakú élet. A nap barátja voltam. Ő kísért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tőlem. Óvatos morajjal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is, s a föld s a fű íze ereimbe ivódott. Fenyegető szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem. Tudtam, a vénkutya vigyáz rám. Belefúrja szemét az állandó sötétbe, s őrt áll, előre nyújtott nyakkal, s tárt fülekkel.
Kedves hallgatóink, a mai összeállításunkban a múlt héten 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékeztünk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének zárótétele, polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini olasz zeneszerző 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operai irodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcar játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.
Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek, A Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes ülése a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Bossa 2019-ben lépett be a Vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.
Türelem. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, 2 gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konko is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna a keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. Nekem melyik a fontosabb?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Thank you.
alapverse.
A borozó. Gondüző borocska mellett vígan illan életem. Gondüző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a hurjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfa jányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni jő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe temető.
Petőfi Sándor a Borozó című versét Pap Zoltán előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztőm, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Szendrei Júlia 1868-ban hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszer s mind Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben is. Ekkor látták őt utoljára.
A nap imája.
Gonzága Szent Alajos, felajánláshoz Isten anyának. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet. Életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen.